Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár így kezdődik, az új emberek nyilván boldogok. Gyülekezet foglalja helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 467. dicséretünk első, második és harmadik versét. Először az első két verset elénekeljük, majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. Ezután következik a harmadik vers. A 467. dicséretünk így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Kedves gyermekek, álljatok fel, akik elmentek a gyermek órára, és mondjátok velem együtt az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. A legfiatalabbak elmennek a gyermek órára, a legidősebbek meg itt maradnak, így a 101. életévében levő Ica néni testvérünk is. És majd úgy énekeljük a harmadik verset, amely így kezdődik. A bűnben kín van s gyűlölet.
Mi más?
A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Öröm köt egyben szeretet az Úr szívén belül, ezt énekeltük, Urunk, és valóban megtelik a szívünk egy olyan örömmel, ami csak a keresztjének számára ismerős. A Te örömöd, az, amit most átélhetünk, azt mondtad, Urunk, hogy teljes öröm van Te nálad, jobbodon gyönyörűségek mindörökké, és ebből a jobbodon levő örömből merítünk ismét most a veled való kapcsolatban. Úrunk, azt olvassuk, hogy a boldog Istenünk evangéliuma szerint üzentél mi nekünk. Igen, nálad van a boldogság is, Úrunk. Ami a lélek számára megnyugvást, enyhülést és békességet jelenti. Köszönjük Krisztusunk, hogy azt mondtad, hogy a te békességet adod a tieidnek, és nem úgy adod, mint a világ adja. Így azt a világ el sem veheti. Köszönjük, hogy így. Most ebben az órában átélhetjük a te közelségedet, a te örömödet és a békességedet. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy gyógyulást adtál. Köszönjük, hogy ott voltál a kórházban a te segítő jelenléteddel. Köszönjük, hogy ott voltál velünk, amikor utakon voltunk, amikor talán baleset érhetett volna, és azt elhárítottad. Köszönjük, hogy megóvtál bennünket az emberek rágalma elől. Köszönjük, hogy megszabadítottál nehéz helyzetekből. Köszönjük, hogy erőt adtál, amikor erőtelennek éreztük magunkat. És köszönjük, hogy adtál vágyódást a szívünkbe, hogy ide jöjjünk a gyülekezet közösségébe, hogy hallgassuk a te beszédedet, mert a mi szívünk vágyakozik a te igéd után, mert mi szeretnénk hallani a te szavadat. Mert a te szavad megelevenített bennünket sokszor, és most is azt kérjük, hogy a lelked elevenítse meg minket. Olyan sok minden elfoglal bennünket, Urunk, olyan sok mindenre emlékezünk most ezekben a napokban. Úgy összejöttek ezek az emlékezések a 60. évforduló, a Magyar Szabadságharc és Forradalom emléke, a reformáció ünneplése, és ami most az embereket és valamennyiüket úgy foglalkoztat a halottak napja körüli dolgok. Ezekben eléd állunk és várjuk a te világosságodat, a te üzenetedet ezen a Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy eléd állhatunk úgy, mint akik reménykedünk a Jézus Krisztus kegyelmében, mert a bűneink miatt nem állhatnánk meg előtted, mert olyan sokszor és sokféleképpen megszomorítottunk, hogy nem tudunk méltóképpen élni a te elhívásodhoz. Hogy nap mint nap kiderül az, hogy bűnös ember előtted nem állhat meg, és egyedül a Jézus Krisztus érdeme az, ami miatt megállhatunk te előtted, egyedül ő, ami megváltunk, ő, ami szabadítunk, ő benne reménykedünk. Nincs ember és nincs semmiféle közösség vagy vallásos intézmény, amit meg tudna szabadítani. Egyedül ő a megváltó, akibe vetjük reménységünket. És az ő lelkének a munkáját kérjük most, miközben az igére hallgatunk. Áld meg az igét, ami számunkra. Mindezt kérjük, édes atyánk, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a 2. Korintusi levél 3. fejezetében, a 17. és 18. versben. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Kedves igehallgató gyülekezet, a második korintusi levelet olvassuk, és majd még többször hallunk erről igehirdetést, ezért magáról a levélről most még bevezető dolgokat sem szeretnék elmondani. Egyedül arra hívom fel a figyelmet, hogy érdemes a Szentlélek nevét, személyét és munkáját ebben a levélben észrevenni, és esetleg egy kis jegyzet füzetbe fölírjuk, hogy hányszor és milyen értelemben szerepel, vagy jelenik meg az Úr lelke ebben a nagyszerű levélben. Minden esetre a mai igehirdetésemben a lélek három munkájával szeretnék foglalkozni, így könnyű is megegyezni. A Szentlélek ír, a Szentlélek megszabadít, és Isten lelke átváltoztat. Ez a három üzenet könnyű észben tartani. Először, hogy a lélek ír. Nagyon izgalmas ez ebben az egész összefüggésben, hogyha elolvassuk a harmadik fejezetet otthon, akkor láthatjuk, hogy volt egy másik írás is az Ószövetségben, ahol egy kőtáblára írt az Isten. Amikor a két kőtáblát odaadta Mózesnek, azt mondjuk, hogy Isten az ő kezével írta, Isten ujjával írta azokat, tehát Isten megalkotta azt a kőtáblát, de ez egy kőtáblára volt írva. Ott volt tehát a kőtábla. Két kőtábla, egyik a Isten iránti kötelességeinket, másik pedig az emberek iránti kötelességeinket ábrázolja. És Mózes jött le a hegyről, és kezébe volt a két kőtábla. Egyiken volt 4 parancsolat, másikon 6 parancsolat. Hát ezt nagyon jól tudjuk még a gyermekkorunktól kezdve. Tehát lehet kőtáblára írni. Erre sok minden rá volt írva, hogy mit kell tenni, és az ember ránézett, és azt mondta, hogy ezt nem tudom megtenni. És mivel Isten mondta, hogy ezeket meg kell tenni, és az ember Isten előtt belátta, hogy nem tudja megtenni, ezért Isten előtt eladósodott. És várta az ítéletet, és állandóan várta az ítéletet, mi lesz, hogyha Isten megbüntet azért, mert nem tudom megtartani ezt a 10 igét. Külsőképpen volt ez kiábrázolva, egy külső esemény volt, az ember pedig külsőképpen mindent megtett, hogy megtartsa az Isten parancsát, és nem tudta megtartani. Mi is így vagyunk, ott van a 10 parancsolat, és nem tudjuk megtartani. Így Isten előtt adósok vagyunk, nap mint nap. Azért nagy ereje van ennek, hogyha valaki ezt a kőbe, kőre vésett írást elolvassa. Ezt is Isten az ő, mint egy kezével írta, mondja a Biblia beszámolója. Azonban a mai napon azt látjuk, hogy Isten lelke nem csak kőtáblára írt, hanem a szívbe ír. Majd elolvassuk otthon ezt a részt, a 2 Korintus 3, ahol azt mondja, hogy Isten a szívek hústáblájára ír. Ez azt jelenti, hogy nem egy külső dologról van szó, hanem a legbensőbb világunkról. Ír valamit oda a szívünknek a legmélyébe, kitörölhetetlen betűkkel. Mondja is itt az ige, hogy a szívnek a hústáblájára vannak beírva ezek a dolgok. Ez a különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. Az Ószövetségben a kőtáblára volt írva, az Új Szövetségben a szív hústáblájára van írva az Isten rendelése. Vagyis most már a szívünk mélyén érezzük és átlátjuk, hogy mi ezeket a törvényeket nem tudjuk megtartani. Mondanánk, hogy ez van odaírva a szívünkbe. Bizony, oda is írja Isten. Bár csak írnám még jobban oda a szívünkbe, hogy nyugtalanok legyünk és keressük a megoldást, a szabadulást. Azonban az igazi különbség az Új és Új Szövetség között valóban ez, de majd egy más vonatkozásban is tűnik. Azt mondja Jeremiás a könyvében, hogy új szövetséget kötök veletek, így szól az Úr, hogy törvényemet a szívükbe írom. Tehát mi, akik az új szövetségi korban élünk, új szövetség emberei vagyunk, elmondhatjuk, hogy Isten a szívünkbe ír. De nem csak azt írja a szívünkbe, hogy nem tudjuk megtartani az ő parancsolatait, hanem azt is odaírja, hogy szeretlek téged. Isten belül a szívünknek a mélyében elmondja azt, hogy mennyire szeret bennünket. A szívünkbe odaírja azt, amit az Ószövetségből is elmondott a hívőknek, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, téged az enyém vagy. Tehát Isten a szívünkbe beleírja az ő szerelmi vallomását, hogy mennyire szeret bennünket, mennyire törődik velünk, és hogy megváltót küldött, és hogy a Jézus a megváltó, és hogy mi is szeressük az Úr Jézust, és az ő érdeméért Isten gyermekei lehetünk, és ő megbocsátja a bűneinket is, hogyha az Úr Jézus Krisztust követjük. Ez egy nagy megtapasztalás a hívő ember életében, hogy Isten a szívem hústábláira írt. És milyen csodálatos dolgokat írt a szívembe. Azért vagyunk keresztjének, mert Isten a szívünkbe írt. Ha még nem írt Isten a szívünkbe, nem írt el, hogy mennyire szeret, hogy olyan miénk, mi az övéi vagyunk, akkor még nem is vagyunk igazából keresztjének. Tehát a Szentléleknek ez az első, hogy az Isten a lelke a szívünkbe ír. Ezért mondhatja Pál apostol valahol a római levélben, hogy Isten lelke a mi lelkünkkel együtt beszél. Mert már oda ír dolgokat, és akkor azt lehet mondani. Bárcsak így igazából keresztjének lennénk, hogy Isten lelke a szívünkbe írta ezeket a dolgokat, és nem külső dolgok, ezek a legbensőbb dolgok, a szívünknek a legbelsőbb meggyőződései, hogy mi hozzátartozunk. Akkor lehetünk boldog emberek, akkor énekelhetjük valóban, hogy az új emberek nyilván boldogok. Persze azért azt is végig gondolhatjuk, hogy ki mindenki írt már a mi szívünkbe. Mert nem csak az Isten tud a mi szívünkbe írni, hanem a szívünkbe mások is írtak már. Talán kitörölhetetlen szavakat írtak a szívünkbe az emberek. Olyan dolgok vannak a szívünkbe beleírva, amiket szeretnénk kitörölni, és nem tudjuk kiradírozni. Sok mindenki írt már a mi szívünkbe. Ifjú korunkban szerelmes verseket írtak a szívünkbe. Meg mi minden gondolat íródott a mi szívünkbe. Amikor valamilyen üzenet, valami hír egész a szívünkbe hatol, bele markol a szívünkbe, ez is a szívbeírás. De van a szívbeírásnak egy egész modern új fajtája, a különféle pszichotechnikák korában, amikor különféle csoport dinamikai gyakorlatok által az embernek a legbenseibe jutnak el, és a lelkiismeretét célozzák meg, és az ember transformációja, ez a New Age egyik célkitűzése, az embert átalakítják és átformálják úgy, hogy a külső információkat beviszik a legbensejébe. Az ember tudatának a legmélyébe behelyezik azokat az információkat, amik most már legbelül hatnak, és nem kintről hall az ember állandóan valamit, hanem belül saját maga is kezdi elhinni, hogy úgy van, és akkor kintről meg bentről az embert formálja ugyanaz a hatás, és az ember átformálódik ez a transformáció. És amikor valaki az embernek a szívébe akar írni, akkor ezt manipulációnak nevezhetjük, amikor az embert úgy manipulálják, hogy legbelül, mintha egy titkos kéz benyúlna, vagy egy titkos lelki erő benyúlna, ami tudatunk legbensejébe, és bennünket akar belül manipulálni, átformálni. Hogy egy idő múlva én azt mondjam, én nekem ez a tudatom, ez az én lelkiismeretem, ez így van, pedig nem kéne, hogy így legyen, csak valami belém került. Mások is írtak már a szívükbe. Luther Márton került egy ilyen csoport nyomás alá. Amikor, mert ugye reformációra is emlékezünk, amikor Luther Márton ott állt a Wormsi birodalmi gyűlésen, akkor egy csoport, igazi csoport nyomás alatt volt. Az egész klérus őt akart átalakítani. Lelki érvekkel, hogy hogy képzeled te, aki nagy szerzetes tudós vagy, hogy egész egyházat tönkre akarod tenni? Hogy ezekkel a tanításokkal hány családi békességet föl fogsz borítani? Mert hát nem fogadod el, hogy feletteseid vannak. Hát miért kell neked nevet mondani a pápára? Meg amikor az egyház valamit mond, te miért tiltakozol? Hát nem ismered a szent hagyományt? És hogy gondolj a te saját életedre, a családodra, a barátaidra. Meg egyáltalán csak a káoszt csinálod itt, a békétlenséget itt a békés középkor végén. És most, amikor egy új korszakban vagyunk, mondhatták a Wormsi birodalmi gyűlésen, a békét kéne munkálni, te pedig érezzük, ez volt a csoportnyomás. Tehát vonj vissza a tanításaidat, elégetjük a könyveidet, és akkor szabadon hirdeted tovább azt, amit hirdettél. Eddig csak másként azért. Tehát lehetsz plébános is akár. vagy teológiai tanár. És Luther egy nap gondolkozási időt kért. Tudta, hogy az életével játszik, mert az inkvizíció működött. Mert 100 évvel korábban 20 járost megégették egy hasonló zsinaton. És odállt újra a zsinat elé, és a következő 3 dolgot mondta. Először is azt mondta, hogy nem tanácsos az embernek a saját lelkiismerete ellen cselekedni. Ezt azért talán mindenki elfogadta. De végig gondolta Luther, hogy az ember lelkiismerete nem mindig működik jól, ezért azt mondta, 2, azt mondta, az én lelkiismeretemet csak Isten igéje kötheti meg. Ez óriási üzenet. Akkor működik csak jól a lelkiismeretem, hogyha Istennel együtt gondolkozik. Tehát nem amikor átalakították, nem amikor most egy csoport nyomás miatt én másképp kéne, hogy gondolkozzak. Nem, az én lelkiismeretemet egyedül csak az Isten igéje köti meg. És harmadszor azt mondta, itt állok, másképp nem tehetek. Nem engedte, hogy mások írjanak az ő szívének a hústáblájára. Mint ahogy nekünk is meg kell állnunk, amikor észreveszünk, hogy bármilyen manipulatív eszközzel bennünket át akarnak formálni, akkor azt mondjuk, hogy nem, az én lelkiismeretemet senki nem kötheti meg. Az én szívem hústáblájára legbelül ott a benső tudatomban Isten írjon oda kitörehetetlen szavakkal, írja a Szentlélek azt a munkát, amit el akar végezni bennem. Mert ez az első pontunk. A lélek ír. A második üzenet ebben a mai részben, a 3. fejezetben az az, hogy a lélek megszabadít, Isten lelke megszabadít. Ezért föl is olvastam, ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság. És valóban a keresztény emberek ismerhetik az igazi szabadságot, mert az Úrnak a lelke adja az igazi szabadságot. És Isten lelke felszabadít bennünket. És hogyha valóban felszabadított már bennünket a bűn alól, a bűn uralma alól, a sátán rabságából kiszabadított, akkor szabad emberek vagyunk. És így történt az, hogy a keresztény emberek átérték azt, hogy Isten lelke, a szabadságnak a lelke, és felszabadított őket a legnagyobb nyomása alól, a bűn nyomása alól. Tudnék, addig, amíg az embernek nincsenek a bűnei megbocsátva, addig nem lehet szabad ember. Le is írja Dávid sokszor, hogy érzi az ember magát a bűnei alatt, hogy meggörnyedve jár. Testi-lelki nyomorúságai, bánatai vannak, sebzett a szíve, mert a bűnei nincsenek elrendezve. De akit Isten lelke felszabadított, mert a Jézus Krisztus szabadságáról beszélt neki, mert aki az Úr Jézust követi, ez egy felszabadított ember, az ezt átéli, hogy ahol az Úrnak a lelke, ott van a szabadság. Nem azt jelenti, hogy ez harc nélkül megy, de azt jelenti, hogy a nehéz körülmények között is az Isten embere ismeri azt a szabadságot, amit a Szentlélek ad ő neki. 3 vonatkozását említem meg ennek, hiszen most 3 dologra emlékezünk ezekben a napokban. Ami foglalkoztat bennünket, az a 60 évvel ezelőtti események, a 1956. október 23-án elindult forradalmi szabadságharcnak a dolgai. A második, ami foglalkoztat bennünket, a reformáció, hiszen mi a reformáció népe vagyunk, ez bennünket, protestánsokat foglalkoztat. Azért Róma is egyre többet foglalkozik a reformáció kérdésével, mert látjuk, mert nem adott erre jó választ. És a harmadik, ami annyira foglalkoztat bennünket, ahol szintén szabadságra van szükség, az a halottak napjával kapcsolatos sok-sok gondolat és dolog, ami körülvesz bennünket. Ez mind a 3 azt mondja, hogy bizonyos nyomás alatt, vagy nehéz gondolati összefüggések között kell megélnünk a szabadságot. Tehát az Isten lelke a szabadságot nem úgy adja, hogy nincs miért szabadságot keresni, hanem azért, mert nincs szabadság, és ezen a nehéz helyzet, ebben a nehéz helyzetben adja mégis a szabadságot. Nem tudom, hogy megértjük-e azt, hogy a szabadságot odaadni olyannak lehet, aki abban a veszélyben, hogy ne legyen szabadsága. Így az első, amit mondtam, hogy a 23. emlékezés, nagyon érdekes, hogy éppen tegnap az interneten rábukkantunk egy 3x3-as aktára, ahol az utolsó feljegyzést készítették rólam. Tehát azelőtt is sok feljegyzést volt, de a legutóbbi, amit feltaláltam, a belső reakció felszámolása című fejezetben, hogy én pontosan 1989. május 1-én milyen egyházi összejövetel, milyen beszédet mondottam. És visszamerőleg tudom, és tudtam azt, hogy már teológus koromban is ki volt, aki engem megfigyelt, milyen jelentéseket küldött rólam, hogy melyik szukrászdában, melyik évfolyam társammal miről beszéltem, hogy milyen tanulmányi eredményem van, kivel barátkoztam a teológián, és kivel nem, és hogy szépen hegedültem. Ez is. Szóval mindenféle módon fel voltam jegyezve, és most ez érdekes volt, tegnap került elém ez a belső reakció felszámolásával kapcsolatos említés rólam. És úgy éltem, mint ez nem is lett volna. Tehát ez egy bénító körülmény, amit az ember úgy tudomásul vett, és ugye akkor mégis szabad életem volt, lelkileg. Tehát a szabadságot az Úr úgy adja, hogy az ember különben nem lenne szabad, tehát valamiből fel kell emelni az embernek a lelkét, és én, ahogy most hirdetem szabadon az evangéliumot, Isten megadta, hogy ilyen boldogan hirdettem az evangéliumot egész életemben. Teológus koromtól kezdve, egész mostanáig is adja Isten, hogy még hirdethessem az igét. Mert az Isten lelke felszabadít. És az ember nem a körülményekre néz, nem mondom, hogy ez harc nélkül megy. Azért senki nem mondhatja, hogy ez harc nélkül megy. De Isten szent lelkének van egy ilyen munkája, és ezt a munkát kérni kell. És ő felszabadítja az embert. A másik, ez csak egy példa erre, hogy az Isten lelke felszabadít. A másik a reformáció gondolata, hogy amikor elindult a reformáció, akkor volt mitől félni a reformátoroknak. Mert félelmetes volt az inkvizíció működése. Mert a középkori egyházban már a domonkos rend kialakította az inkvizíció intézményét. A hitnyomozó bizottságot, ahol megkínozták, meggyötörték, és az autodafén, ugye a mágia halálon kivégezték azokat, akik másképp gondolkoztak. És Luther Márton nem félt. Azért nem csak a Wormsi Birodalmi Gyűlésen, hanem már előtte is, amikor odaállt a nyilvánosság elé, és a 95 tételt kiszögezte a Wittenbergi várkapura. Nem a félelem lelkét kapta, magyarul azt jelenti, hogy Isten lelke megszabadít a félelmektől. Pedig kellett volna, hogy féljen. És amikor ment a Wormsi Birodalmi Gyűlésre, akkor mondták a barátai, hogy ne menj el oda. Hát emlékezz, hogy 100 évvel ezelőtt Husz Jánost ugyanúgy egy birodalmi gyűlésre behívták Konstancra, és megégették. És azt mondta Luther, hogyha annyi ördög lenne is Wormsban, amennyi fa zsindely van a háztetőn, és mind nekem rakná a mágiát, én akkor is elmegyek. Mert Isten elvette a félelmet a szívéből. Vagy hogy ne csak az evangélikus vonalon maradjunk. Amikor Kávin János megírta azt a csodálatos beszédet, amit Kopp Miklós felolvasott, akkor Kávin beszédjét a Sorbonnon, a katolikusok fellegvárában olvasták fel, ahol pedig valóban az inkvizíció keze elért, és menekülniük kellett. De azt a félelmet elveszi az Úr, mert a lélek második munkája az, hogy a lélek megszabadít a félelmektől. A harmadik pedig a halottak napjával kapcsolatos dolog, amit el kell, hogy mondjak, a zsidó levél így ír, hogy akik a haláltól való félelem miatt egy életen keresztül rabok voltak. És tényleg egy legnagyobb ellenség nekünk a halál. És amikor egy temetésen ott vagyunk, síratjuk azt, aki elhunyt, de azért magunkat is síratjuk, mert hodiész, mihi kvász tibi, ma nekem, holnap te neked. És mégis a keresztény ember felül emeli az Úr, ezek fölé, a dolgok felé emeli az Úr, pláne bennünket, a reformáció népét, mert november 1-e helyett mi október 31-et ünnepeljük. Így is mondhatom, hogyha lelki ünneplésről van. Tehát vallásos tartalommal nekünk az október 31-e telítődik meg, hogy jól értsük. Tudnék, Luther is október 31-én tűzte ki a 95 pontot, és a Calvinnak a nagy reformációs beszédjét is október 31-én mondták el a Sorbonnon. Tehát a halottak napja környékén bennünk ott van egy üzenet, egy felszabadító üzenet, ami a halálra adott válasz, hogy nem a halálé az utolsó szó, mert Krisztus legyőzte a halált is a mi életünkben, majd erről még a végén néhány dolgot részletesen elmondok. És bennünket nem az elhunyt szentek üzenetei érdekelnek, a minden szentek üzenete, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a szava az érdekel. És nekünk nem a szellemek világítanak a tök lámpásokból, hanem az Isten lelke ad nekünk világosságot, az Úr, ami világosságunk. És ezért nem vagyunk babonások, és nem követünk mindenféle babonás szokásokat, akár az angol száz világból, Amerikából jöttek volna is. Tehát Isten lelke felszabadít. A harmadik pedig, ami számomra a legizgalmasabb, a lélek elváltoztat. Tehát három gondolatot jegyezzük meg a 2 Korintus 3-mal kapcsolatban. Egyik, a lélek ír, a lélek megszabadít, és a lélek elváltoztat. Ez az igazi átváltoztatás, transformáció, amikor az ember valóban átalakul, tűnik az Isten lelke, elkezdi az embert átformálni. Attól a pillanattól vagy eseménytől kezdve, hogy az Isten szent lelke elkezd bennünk munkálkodni. Ezt nevezhetjük megtérésnek, vagy újjászületésnek. Amikor Isten lelke elkezd bennünk munkálni, és elkezdi munkálni bennünk ami az ő dolga, hogy elvégezze bennünk, akkortól kezdve a lélek elváltoztat bennünket. A Szentléleknek ez a munkája, hogy ő elváltoztat bennünket, ez elkezdődik az emberi szívben. Amikor Isten lelke már nem egy rajtam kívül levő valóság, aki pünköskor eljött, aztán valaki érzékelte, valaki nem, hanem az Isten lelke már az emberen belül levő valóság lesz. És az én lelkemmel együtt munkálkodik, amikor kezdve ez a belső munka elkezdődik, hogy belül ír a szívemre, belül felszabadítja a szívemet, a gondolataimat, akkortól kezdve a lélek elváltoztatja az embert. Persze a Szentléleknek ez a munkája, ez nem nyomon követhető külső eszközökkel. Nem lehet diagramokat készíteni, és nem lehet kimutatni most a Szentlélek, hogy, mert nem látható ez a munka, de mégis a Biblia világosan mondja, hogy az Isten lelke a hívők szívében ott van, és belül munkálkodik. Tehát bennünket nem kívülről alakítgat és formálgat a Szentlélek, hanem a szívünk mélyén legbelül alakít és formál. Tudnélik, azt olvassuk, hogy az isteni erőknek a részesei lettetek. Tehát Isten erői az emberen belül kezdenek munkálkodni, és óriási változásokat hoznak. A hatásában láthatjuk inkább. A hatásában láthatjuk, hogy amikor félnem kellene, akkor nem félek. Amikor kedvetlennek kéne lennem, akkor egyszer csak olyan optimista leszek, és bátorságot merítek. Amikor mindenki más elcsüggedne, akkor én keresem, hogy ebben a rosszban mi lesz az, ami valami nagyon-nagyon jó. Hogy mit akar Isten ebben a nehéz helyzetben én általam vagy bennem elvégezni. És egy belső bizonyosságban érzékelem, hogy tudom, hogy kinek hiszek, tudom, hogy keresztény vagyok, hogy ez mit jelent, és lelkiképpen megújít és megváltoztat, és átalakít, és átformál bennünket. A második korintusi levélben Isten lelkének ezt a munkáját látjuk, ezt az átformáló munkát tudnék, azt mondja, hogy mi pedig elváltozunk az Úr lelkétől. Ez ott az utolsó vers. Ezt az elváltoztató munkát az Isten lelke végzi az emberen belül. Hogy ne olyan legyek, mint voltam, és új elemek jelenjenek meg az én lelki életemben. És ennek a fejezetnek a végén ez van, hogy mi pedig az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemléljük, vagyis már értjük, már az Isten szemébe nézünk, már tudjuk, hogy mit mond, már ismerjük őt. Az Úr arcát fedetlen arccal szemléljük, átváltozunk dicsőségről dicsőségre, mint az Úr lelkétől. És ez azért roppant izgalmas, mert két fejezet múlva majd azt olvassuk, hogy a halál pillanatában az történik, hogy levetkőzzük azt, ami a földi, és felöltözzük azt, ami mennyei, a mennyei. És hogy kívánjuk felöltözni azt, ami a mennyei, és ebből Kávé János azt a tanítást mondta, nagyon érdekes módon, hogy a feltámadás már a halál pillanatában elkezdődik. És ezt a gondolatot nem nagyon szokták mondani, és nem nagyon ismerik, és igen, egy eredeti gondolat, de benne van a Bibliában, hogy a halál pillanatában elkezdünk felöltözni valamit, ami a jövőre tartozik. Hogy a mi lelkünk rögtön valamiféle hajlékba kerül, valami morféja mégiscsak lesz, ami által pótolva van az, hogy a test lélek egysége az most szétszakadt, és már épületünk van, azt mondja. Tehát a feltámadás elkezdődik, persze a feltámadás akkor lesz, amikor majd visszajön, és a feltámadás napja jön, de Isten már elkezdett egy munkát bennünk, ami egyre inkább kiteljesedik. Ez pedig úgy történik, hogy miközben a mi külső életünk szűkül befele, így szűkül befele a mi életünk. A sejtek már nem képződnek olyan mértékben, mint azelőtt. Már elkezdődik az öregedésnek a stádiumos, amit így szűkül befele az életünk, akkor bentről kifele növekszik az új életünk. Tehát két vonalat képzeljünk el, egyik kettős vonal szűkül, és a végén ott a halál. De a hívember életében korábban volt egy pont, amikor elkezdődött egy növekedés, egy kifele növekedés, az az Isten lelkének a megújító munkája. Vagyis elkezdi már építeni az újat bennem, ami már az örök élet, ami megmarad, beteljesedik. Ezért mondja az holnapi igében, hogy ha mi külső emberünk megromlik, a belső napról napra újul. Ez a vigasztalás és biztatás a keresztény embernek a halottak napján, és a halál közelségében. Ez az élő reménység, hogy már elkezdődött az örök élet bennem, ami akkor is megvan, amikor a földi élet szétbomlik, és kiteljesedik, és beletorkolik majd a csodálatos feltámadásba, amikor Isten majd ad egy teljes embert újra feltámadáskor, testet, lelket együtt, bűn nélkül, betegség nélkül, ahol valóban lesz a mens sana in corpore sano, az épp test az épp lélekben. Amit az Úr készít, és akiket elkészít erre az Úr, azok mi lehetünk. Ezért olyan jó lenne, hogy most ezekben az emlékezésekben, és az ige olvasásában, a vasárnapunk megszentelésében, ez a hármas dolog itt lenne előttünk, hogy látnánk a lélek csodálatos hármas munkáját, hogy ő ír a szívünkbe, megszabadít, és elváltoztat. Amen. A 469. dicséretünk, a 469. dicséretünk harmadik versét énekeljük. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Thank you. Imádkozzunk! Urunk, azt olvastuk az igében, hogy aki újjá nem született, az nem látja Isten lelkének a dolgait. És valóban mi nekünk erre nincsen képességünk, és nincsen látásunk, hogy észrevegyük, hogy hogyan és mint munkálkodik a Szentlélek addig, amíg nem kerülünk te eléd, amíg oda nem állunk eléd, igazából őszintén megvalva az, hogy a bűneink miatt nem is közeledhetünk hozzád, de reménykedünk, ami megváltunkban, a Jézus Krisztusban, aki azért jött, hogy a bűneinket elvegye. Köszönjük, hogy ő a mi megváltónk, ő a mi szabadítónk, és így igazából keresztényként őt követhetjük, és a tőle kapott új életben járhatunk. Köszönjük, hogy mindaz a vallásos lelki és keresztény megtapasztalásunk, ami igaz és maradandó, az Szent Lélek által történik. Köszönjük, hogy Szent Lelked által el tudsz jutni a szívnek a legbensőbb titkos részeihez is, és ott bele tudod vésni a te kedves szavaidat, a te biztatásaidat, a Jézus Krisztus kereszthaláláról való csodálatos üzenetet, a szabadítást és a bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy oda tudod adni azt is, hogy bizonyosság legyen a szívünkben, hogy most már hisszük, most már tudjuk, most már megvalljuk, hogy hozzád tartozunk lélek szerint is. Köszönjük, hogy nem csak ír a te lelked, hanem megszabadít, és köszönjük, hogy olyan sok dologban megtapasztaltuk a te szabadításodat, különféle nehéz emberi körülményekben, bajokban, betegségekben, életben és halálban, koporsó mellett, ott álltál mellettünk lelked felszabadító munkájával, és felemelhetünk fejünket, és mehetünk tovább az úton, járva abban a szabadságban, amit Krisztus által szerzett a te drága lelked mi nekünk. Köszönjük a lélek elváltoztató munkáját, ami már elkezdődik most az életünkben, hogy ne csak a halál erői munkálkodjanak a mi testünkben, lelkünkben, hanem az élet erői, hogy átéljük azt, hogy miközben a mi külső emberünk megromlik, mert megromlik egyre inkább, közben belül növekszik valami új, valami más, amit elkezdtél, a te lelkednek a csodálatos munkája, ahol isteni erők működnek bennünk, és munkálják azt az új életet, mivel most elkezdődik, és majd teljességre jut a csodálatos feltámadásban. Kérünk, Urunk, hogy most ezekben a napokban, amikor emlékezünk, ilyen tőled való gondolatokkal biztassuk, és bátorítsuk a mi lelkünket, és ebben segíts bennünket, ígéd és lelked által. Most, amikor emlékezünk szeretteinkre, akik elmentek tőlünk, és olyan mély sebet ütött rajtunk az ő távozásuk, most, amikor hála van a szívünkben, kiveszélhetetlen hála azokért, a drága személyekért, akikkel együtt lehettünk az úton, köszönjük, hogy adtad őket, és ad, hogy mi is úgy élhessünk, hogy mi is a szeretteink számára áldásforrása lehessünk, hogy szebbé és boldogabbá tehessük életüket. Mindezt kéz a kézben, te előtted, keresztény módon összefonódva a te lelked egységében. Így áld meg a mi életünket és gyülekezetünket. Mindezt kérjük a mi megváltónknak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Sok dologra gondolunk vissza most ezekben a napokban, így nagy örömmel és hálával, hogy 11 testvér a gyülekezetből múlt hétvégén olyan szépen rendbe tette a templomunkat, a itt levő termeket. Nem kis munka volt ez, köszönjük az áldozatokat, Istennek való szolgálat ez, őnek akarunk kedveskedni. Buzdítson fel többeket is erre a szolgálatra az Úr, hiszen ez a miénk, és ezért mi gondoskodunk itt a tisztaságról, rendről. A mostani vasárnap az, amikor utoljára az vasárnap délőtt istentiszteleten a templomban vagyunk, következő vasárnap már a gyülekezeti teremben leszünk. Azonban szombaton egy alkalmat hirdetek, tudnélik, még egy alkalommal most szombaton használjuk a templomunkat, amikor egy házasságkötés lesz itt ezen a helyen. És így házasulandó párt hirdetek, akik itt vannak közöttünk, Lukács Péter és Sóskó Eszter testvérünköt házasságot itt a templomban. Kérem, hogy álljanak fel. Ők lesznek, akik itt állnak az Úr előtt, és fogadalmat tesznek. Szeretettel veszük őket körül, tessenek helyet foglalni. Az esküvő 4 óra 30-kor kezdődik. Most visszamennek külföldre, és ott tovább dolgoznak, de miért visszajönnek Magyarországra, nagy szeretettel várjuk a gyülekezetünk közösségéből őket. Ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik majd kívánnak élni a szent jegyekkel, az éneklés alatt maradjanak benne és járuljanak a szent asztalhoz. Örömmel emlékezünk vissza a reformáció hetére, illetve az ezzel kapcsolatos alkalmakra. Szerdán, csütörtökön és pénteken a három református gyülekezet, meg az evangélikusok is együtt emlékeztünk a reformációra egy-egy előadás és egy-egy előadás keretében. 31-én holnap, a reformáció napján az evangélikus templomban lesz egy közös istentisztelet 10 órakor. Tehát a templomtéri evangélikus templomban 10 órakor reformációs istentisztelet lesz közös szolgálatokkal. Erre várom a testvéreket. A megbeszélés szerint a keddi bibliórát most nem tartjuk meg. De csütörtökön a bibliórára szeretettel várjuk a testvéreket. A pénteki presbiteri bibliórát most nem fogjuk megtartani. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 467. dicséret két utolsó versét. A 467. dicséret 4. és 5. versét énekeljük. A 4. verset együtt énekeljük, az 5. vers éneklése alatt, akik most nem kívánnak úrvacsorázni, eltávozhatnak a templomból. A 467. dicséret 4. verse így kezdődik, már szolgád lettem Jézusom. 205. dicséretünk első három versét énekeljük. Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem!